Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Palóc Éva, a Kopintár ki vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Harmadik negyedéves GDP adat és újabb kamat, alapkamat emelés mindkettő adásunk napján, november 13-án. Kezdjük a GDP-vel. A KSH adatai szerint a harmadik negyedévben Magyarország bruttó hazai terméke 6,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 7,1%-kal bővült. Önök mivel számoltak?
Hát az a helyzet, hogy ezzel. Tehát én olvastam a reggeli kommentárokat, amelyek általában arról szóltak, hogy meglepte a piacot a viszonylag alacsony, ez nagyon-nagyon viszonylag, nagyon sok idézőjel betéve, mert ez egy nagyon magas növekedés még, de a piaci várakozások ennél valamivel magasabbak voltak, a mieink nem. Tehát mi nagyjából erre számítottunk, mert a mi előrejelzésünk, az furcsa módon most még a konszenzus előrejelzés, ez a Consensus Economics, ez egy londoni cég, amely kb. 20 cégtől gyűjt be előrejelzéseket, és ott megnéztük az e-havi átlag már 7,1% volt, ez még a ma reggeli adat előtti. Mi már egy ideje 6,5%-os növekedéssel számolunk, és mindig is valamennyivel a piac alatt voltunk, mert az az igazság, hogy mi úgy látjuk, hogy annyi veszély leselkedik erre az idei visszapattanásos növekedésre, hogy azért óvatosnak kell lenni. Tehát a mi idei 6,5%-os növekedési előrejelzésünkben ez a mérték teljes mértékben belefér, sőt még akár 6 is lehetett, nagyjából 6 körül számítottunk, mert a havi adatok azért nagyon sok baljós jelet adtak.
És mik ezek a baljós jelek, illetve mik a veszélyek, amelyeket említett?
Hát globálisan a veszélye az, amiről hát mindig, amikor a magyar gazdaság kilátásairól beszélünk, milyen a nemzetközi környezet. A nemzetközi környezet még mindig nagyon hektikus, az ellátási láncok akadozása, nagyon sok magyarországi céget leállásra, vagy ha nem is leállásra, mindenképpen szakaszos termelésre kényszerít, de emiatt az ipari termelés viszonylag alacsony ütemben nő, illetve hónapról hónapra óriási ingadozásokat mutat, hogyha egy cég mondjuk egy-két hétig mondjuk egy nagy autóipari cég egy-két hétig vagy csökkenti a termelését, vagy akár teljesen leáll, az az ipari termelésben nagyon erősen meglátszik. Tehát az egyik az ipari termelés, és annak illetve az azt övező nemzetközi környezet, chiphiány, logisztikai problémák, hát ezt nagyon sokan elmondták, de ez egy valós probléma, mert lehet látni a cégek, vállalatvezetők véleményében is ez visszatükröződik. Ugye a másik, az amiket a havi adatokon láttunk, az az export-import alakulása, illetve az úgynevezett netto export. Ez óriási ingadozásokat mutatott ez az év folyamán, az év elején az export kilőtt, már a múlt év végétől az importhoz képest. Sok előrejelző azt gondolta, hogy most már itt a Kánaán, és folyamatosan az export, ez itt talán túlzás, de hogy az exportnak az importénál gyorsabb növekedése fenntartható. Most ez gyors gazdasági növekedési ütem idején ez nem nagyon tartható. Tehát a magyar gazdaság olyan importigényes, hogy ha meglódul akár a fogyasztás, akár a beruházás, különösen, hogyha mind a kettő, akkor bizony az nagyon súlyos import következményekkel jár. És ezt láttuk a legutóbbi hónapban, amikor ez ugye a szeptember volt, ha jól emlékszem, amikor az export eleve egészen csökkent, tehát az értéke, még a volumeneket nem tudjuk, de hogyha egy ilyen inflációs környezetben az export értéke csökken, akkor a volumen még inkább csökkenhetett, az importé pedig két számjeggyel nőtt. Na most azt gondoljuk, hogy egy ilyen hónap az egy kiugró a trendből, de mindenképpen azt mutatja, hogy itt a külkereskedelem elég erősen, és talán a vártnál is erősebben negatívan fog hatni a GDP-re. Ez ugye gyors növekedésnél mindig így van, és minél inkább erőltetett ez a gyors növekedés, annál erősebb az importfüggés. Ami pedig a magánfogyasztást illeti, ugye ez a GDP növekedésének a felhasználás oldalon a legsúlyosabb tétele, kétharmad körülbelül. Itt is úgy látjuk, hogy bár ugye erre ilyen GDP szerinti adat nincsen, havi adat, és most sincs, mert most csak egy számot tudunk még, körülbelül 2-3 hét december első napjai, amikor meg fog jelenni a részletes GDP adat, és abban lesz igazán a magyarázat, hogy mi áll ennek a számnak a háta mögött. de azért egy mint közelítő adat, a kiskereskedelmi forgalmat szoktuk használni. Bár a kettő nyilván nem ugyanaz, hiszen a háztartások fogyasztásában nagyon sok olyan tétel van, ami a kiskereskedelmi forgalomban nincs, mert nem ott szerezzük be a utazási szolgáltatásoktól kezdve, a közmű ellátáson keresztül a személyi szolgáltatásokat, a fodrásztól a nem tudom, minden egyébig. De azért általában a növekedési ütem azonos szokott lenni, bár hozzá kell tenni, hogy a válság alatt ez is teljesen fölborult, hogy szolgáltatást vagy inkább árut vesznek a háztartások, de mindenképpen az áru kereskedelem, tehát a kiskereskedelmi forgalom nagyon mérsékelt növekedést mutatott ahhoz képest, hogy milyen várakozások voltak. Tehát ezekből már látszott, hogy azért nagyon magas növekedés lesz, de azért lássuk be, ez egy nagyon izmos, nagyon dinamikus növekedés.
Tavasszal volt itt legutóbb az Inforádió Aréna című műsorában, és akkor arról beszélt, hogy az ipari termelés már visszatért, vagy napokon, heteken, hónapokon belül visszatér a válság előtti szintre. Milyen hullámzást mutat a mostani problémák miatt az ipari termelés?
Hát hónapról hónapra eléggé különböző adatokat láthatunk. Ami a válság közvetlen hatását illeti, az már úgy tűnik, hogy elmúlt, és úgy látjuk, bár ugye vírusról nyilván nem tudunk beszélni, mert ez egy gazdasági műsor, nem is ez a témánk, de ugye az elég valószínű, és minden ország jelzés erre mutat, hogy az iparban leállások a vírus miatt közvetlenül nem lesznek. Tehát ez a veszély, hogy emberek nem tudnak dolgozni menni, vagy akár mondjuk, teljes osztályok le kell, hogy álljanak a vírus miatt, bár nyilván ezt még nem lehet teljesen kizárni, de ugye akkor ezt így láttuk, és most sem nagyon súlyos ennek a veszélye.
Legalábbis itt Magyarországon.
Itt Magyarországon. De a többi országban is változó, de olyan nagyon súlyos, az ipari termelést veszélyeztető hatás nincs. Most nem a betegség vagy az egészségügyre gondolok, hanem kifejezetten az ipari termelésre. Ezek a másodkörös problémák, amelyek az egész világgazdasági ellátó rendszernek a zökkenőiből, nagyon súlyos zavaraiból támadnak, ez még akkor talán ilyen erősen nem lehetett látni, vagy legalábbis nem lehetett látni, hogy ilyen erős lesz. Ugye azzal is szokták magyarázni, hogy az ellátó országok, ugye ezek azért főként Dél-Kelet-Ázsia ezekben a nagy ipari üzemekben, a nagy ellátó láncokban, sem készültek fel arra, hogy a gazdaságok, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, de a többi európai ország, sőt az Európán kívüli országok termelése viszonylag gyorsan visszatért volna, akár a válság előtti szintre, vagy legalábbis behozva annak nagyon nagy részét. De a különböző alkatrészek, csippek, félvezetők és egyebek ellátása nem állt helyre ennek megfelelően. Nem beszélve a logisztikai problémákról, a szállítási problémákról, munkaerőhiányról a szállításban, nincs elég kamionsofőr Európában, és nem csak a Brexit miatt, hanem egyébként sem. Úgyhogy ezeket még nem nagyon lehetett akkor látni, de úgy tűnik, hogy ilyen tartós ingadozásra kell felkészülnünk, hol meglódul, hogyha valamilyen probléma megoldódik, hol pedig befékez az ipari termelés.
És hogyha a mostani szintjét nézzük, a válság előtti szinthez képest, azt elmondhatjuk, hogy meghaladta már jelentősebben a válság előtti szintet? Vagyis visszafelé nem ment?
Nem, most már elérte, illetve talán valamivel meg is haladta, de főként azt mondhatjuk, hogy elérte. Tehát az már meg lenne, de ahogy mondtam, mehet még visszább, tehát ezek az ingadozások hónapról hónapról, vagy negyedévről negyedévre azért még elképzelhetőek. Egészen addig, amíg ezek az ellátási láncok nem állnak helyre, és ki tudja, hogy úgy állnak-e helyre, ahogy voltak. Tehát elképzelhető, hogy átrendeződés is, a beszállítók szerepének az átrendeződése is megvalósul.
Mondta, hogy nem feltétlenül a vírusról fogunk beszélni, és természetesen nem is virológiai kérdésekre szeretném, ha kitérne, de a mostani helyzet, az a negyedik, vagy harmadik, vagy ötödik hullám, ugye éppen melyik országban, melyik hullámban hatása lehet, ez a hullámzás, ezek a leállások, az ellátási láncban lévő problémák, vagy pusztán annak tudható be, hogy az első gazdasági sok, vagy az első gazdasági hatások után viszonylag gyorsan megindult a kereslet, illetve akár az ipar Európában, nyugaton.
Hát lényegében mind a kettő között szerintem nincsen olyan nagyon nagy különbség. Ahogy mondtam, viszonylag hamar megindult, és a várakozásoknál gyorsabban helyreállt az ipari termelés. Tulajdonképpen az ipar sínylette meg a legkevésbé a válságot, mert az ipari termelés azért folyt a válság alatt is. Csökkentve, meg kisebb ütemben, meg zökkenőkkel, de nem állt le úgy, mint a szolgáltatások, a turizmus, vagy akár a szállítás, tudjuk jól, annyira állt le, hogy nem volt alapanyag. Tehát az itteni üzemek, bent voltak az emberek, de nem tudtak termelni, mert nem jött át a határon, hát ez mondjuk a legmélyebb, a válság legmélyebb pontján. Nem jött át az anyag, az alapanyag, az alkatrész, stb. De nem az ipar volt a legjobban megütve ezáltal.
És hogyha egy ideális helyzetet nézünk, mondjuk azt látjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy helyreállnak az ellátási láncok, mikorra valósulhat ez meg, illetve mire van szükség ahhoz, hogy az ellátási láncok akár a chip hiány megoldódjon, akár mondjuk a különböző nyersanyag hiányok a földgáztól, a különböző fémeken át, szóval hogy helyreálljon a mondjuk így rend, és ne legyenek különböző területeken folyamatos vagy időszakos ellátási hiányok. Mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon?
Hát nagyon nehéz erre válaszolni, és azt hiszem, hogy nem is vállalkozom erre, hogy erre bármiféle becslést adjak. Ugye a különböző nyersanyagok tekintetében most a földgázon kívül, tehát a szénhidrogéneken kívül a legkülönbözőbb fémek, nem fémek, földfémek, stb. Terén ugye látjuk, hogy óriási az áremelkedés, mert ennek a szűkössége lépett föl. Nyilván a technológiai váltás, tehát az elektromos autók megjelenése számos olyan, most ebben nem szeretnék belemenni, mert nem vagyok szakértője, de tudom, hogy olyan anyagokat igényel, amelyek eddig nem voltak benne ezekben a normális ellátási láncokban. Tehát ezek a litiumos autók, ennél többet nem mondok, mert biztos valami rossz útra tévedek, tehát ezek szerintem még elég sokáig velünk lesznek. Kérdés, hogy milyen súlyossággal. Elképzelhető, hogy Dél-Kelet-Ázsiában újabb cégek lépnek be az ellátásba, és akkor a kiesőket, ugye le is égett egy nagy csipgyár, ezeket az ellátási kieséseket valamikor pótolják. De hogy ez pontosan mikor lesz, ez lehet jó sok idő is, akár hát évekbe is telhet, de semmiképpen sem hónapok.
És akkor visszatérve Magyarországra, illetve a 6,1%-os bővülése, mely szektoroknak tudható be ez a bővülés? Ugye mondta, hogy önök is nagyjából ezzel számoltak, illetve mely szektorokon látszik még mindig az, hogy nem indultak újra, nem indultak be?
Hát a 6,1% az azt mutatja, hogy beindultak. Hát most teljesen nagy mélységig belemenni iparági szintre szerintem nem érdemes, de azt lehet látni, hogy a lényegében a legtöbb, majdnem kivétel nélkül a legtöbb termelési vagy szolgáltatási ágban ma már növekedés tapasztalható. Egyébként a 6,1% nem jöhetett volna létre. Ez persze különböző mértékű, ez a helyreállás, de a vegyipar nagy része már helyreállt. Ott ugye ez a műtrágya probléma van, meg annak az alapanyag ellátása, illetve alapanyag ellátás ára, stb. De azért ott is növekedés tapasztalható. Tehát lényegében különböző ütemben, de ma már a gazdaság szinte minden szektora helyreállt, vagy a helyreállás útján van, kivéve nyilván néhányat, de ez mindig így van. Tehát nincs mindig olyan, hogy teljesen egységesen nőne minden ágazat.
Az autóiparnak mekkora a szerepe? Mert ugye mondta, hogy napokra, hetekre, ha leáll, az megérezhető a GDP-ben. Mondjuk, ha egy éves szinten nézzük az autóipart, ez az egy-két hetes leállás mégis mekkora súllyal szerepel, vagy szerepelhet a GDP-ben?
Hát egy-két hetes leállás az egész éves GDP-ben szerintem legfeljebb pár tized. De mondjuk egy adott negyedévnek a számában, és az általában mindig egy negyedévet nézzünk ebben, akár egy fél százalékot, vagy uram, bocsánat, 1%-ot, fél 1%-ot is szerepet játszhat.
És a mostani adatokat látva, mire számít a negyedik negyedévben, hogyan változhat a GDP, illetve 2021-re mire számítanak?
De az utolsó negyed évben lényegében a mostanihoz hasonló növekedési ütemet várunk, és ekkor jön ki ez a nagyjából 6,5%-os növekedés. lényegében szinte hasonló összetételben, mint ahogy az ennek a negyedévnek a számait várjuk, egy 4-5%-os fogyasztás növekedéssel, 10% feletti beruházás növekedéssel, ez hozzátartozik, mert beruházások azért még nem álltak teljesen helyre, beruházás növekedéssel, és hát akár kétszámjegyű, de inkább mondjuk olyan 6-7%-os import növekedéssel, amihez egy olyan 2-3%-os export tartozik.
És kell változtatni a 2022-es előrejelzésem? Mert mondjuk ugye Varga Mihály pénzügyminiszter november elején jelentette be, hogy a korábban a tárca által várt 7-7,5% helyett a frissített prognózisuk szerint 6,8%-os lehet idén a növekedés. 2022-ben mi lehet?
Ez nagyon sok mindentől függ. Mi a nagyjából 5,5-6%-os növekedést várunk. Nagyon sok függ azon, hogy az Európai Uniós pénzek beáramlása megkezdődik-e, vagy nem, vagy ha igen, mikor, csak az év második felében, vagy akár már az első fél évben is, hiszen ez óriási szerepe van a növekedési impulzusok között. Ugye elég erős a költségvetési expanzió, amely szintén a növekedés, amely ugye részben válságköltségvetés, részben a növekedést ösztönző költségvetés, mind a kettő ugyanazzal a céllal bír tulajdonképpen, az egyik közvetlenül a lakosság vásárló erején keresztül, a másik a beruházásokon keresztül próbálja ösztönözni a gazdaságot. Kérdés, hogy ez mennyire lesz sikeres, ugye azért itt is elég sok veszély leselkedik, úgy tűnik, hogy most már nagyon nehéz egy ilyen magas növekedés ütem mellett tovább zsófolni ezt a növekedést, hiszen a kapacitások úgy tűnik, hogy végesnek tűnnek az adott termelékenység mellett, amelyek egyik napról a másikra nem nagyon tudnak változni. Egyszerűen ma már nincsen munkaerő.
Úgy a munkaerőhiány lehet, mint a válság előtt?
Már van, sőt, bizonyos ágazatokban már éppen több is van, a szolgáltató ágazatokban több. Én most több konferencián is voltam, ahol a kereskedelem, a vendéglátás vállalatai jelentek meg, és azt mondják, hogy hát sokkal súlyosabb a helyzet, mint a válság előtt volt, mert a munkaerő elszivárgott, és nem nagyon akar visszajönni, különös tekintettel arra, hogy lehet, hogy talált már valami mást, amit biztonságosabbnak tekint, mint ezt a nagyon... Hát sok sebből vérző, még mindig nagyon akadozó szálloda a vendéglátóipart. Tehát ott például egyáltalán nem találnak munkaerő, de más ágazatoknál is nagyon súlyos a munkaerőhelyzet az építőiparban. Tehát nagyon sok építőipari beruházás azért áll, vagy lassú, mert nem találnak embert, de ugye ezek ráadásul az állami, nagyon erősen felpörgetett állami beruházások elszívják a munkaerőt az egyéb beruházásoktól, akár vállalatitól, és különösen még annyira a lakossági beruházásoktól. Hát azt gondolom, hogy bármelyik hallgató, hogyha arra gondol, hogy nem hogy lakást építeni, de felújítani sem lehet, mert nincsen szakember, az azért van, mert nincs is, és ezek a nagy beruházások pedig elszívják a, főként a szakképzett munkaerőt. Tehát itt szerintem nagyon erős munkaerő korlátba fog ütközni ez a felpörgetés a gazdasági növekedésnek, ami láthatólag a kormány gazdaságpolitikai célja lenne.
És ez már 2022-ben jelentkezhet? Vagy már akár most is?
Ez már itt van szerintem, csak egyre súlyosabb lesz, különösen, hogyha még ezt tovább akarják növelni. Visszatért ez az állapot, ami a válság előtt volt, hogy a konjunktúra tesztjeinkben a vállalatok ismét első helyre tették a termelést akadályozó tényező között a munkaerőhiányt és a szakképzett munkaerőhiányt. Már nincs kereslet, persze, hogy van, kereslethiány, meg finanszírozási problémák, meg egyebeket szoktunk felsorolni, hogy x-elje be. Torony magasan ismét a munkaerőhiány az, ami a vállalatvezetők véleménye szerint a termelés növelését, bővülését akadályozza.
És milyen egyéb kockázatok vannak?
Hát számos egyéb kockázat van. Ugye a következő, az, ami lesz majd 22. januártól, ez a 20%-os minimálbéremelés. Ettől sokkal több munkaerő nem lesz, mert ahhoz, hogy csak emiatt visszatérjen munkaerő külföldről, az valószínűleg nem várható. Tehát még így is ilyen súlyos bér diszkrepancia lesz a Magyarország és a külföldi, hát pontosabban a nyugat-európai, mert ott vannak a magyar munkaerő tagjai, nem keleten. Legfeljebb azt meg lehet talán állítani, sőt, ilyen hatással feltehetőleg lesz, hogy a munkaerő elszívásának a folyamatát kicsit lassítsa, tehát hogy kevesebben menjenek el, visszatérni ettől nem nagyon fognak. Ugyanakkor ez a 20%-os béremelés azért már nagyon erősen fog megütni elég sok céget, vagy nagyon erős, nagyon súlyos alkalmazkodási kényszereket vet fel. Ma még nem lehet tudni, hogy erre hogyan fognak reagálni. Szerintem már erről is beszéltünk egyszer, mert már volt ilyen nagyon magas minimálbéremelés. Láthatólag nagyon sok ágazatban kifejezetten csökkent a mikro- és kisvállalatok száma, ami ugye makroszintről nézve nagyon nehéz megállapítani, hogy mivel magyarázható, akár mondjuk a mikrocégeknél az is elképzelhető, hogy az emberek elmentek egyéni vállalkozóba, katás vagy egyéb ilyen kedvezőbb adózási formájú vállalkozásokban, de határozottan csökken a KKV-k száma, ami önmagában nem tragédia, de ehhez nyilván a gazdaságnak alkalmazkodnia kell, ami mindig egy fajta ilyen, hát egész fájdalmas, másrészt pedig egy olyan nagyon kaotikus állapotot adhat egy-egy ágazatban vagy alágazatban.
Regionális és uniós összehasonlításban hol helyezkedik el a mostani magyar adat? Uniós szinten?
Hát a mait még nem tudjuk, mert a mainak még nincs meg az európai, vagy legalábbis én nem láttam az Eurostat adatát. Én azt tudom mondani, hogy mi az előrejelzők várakozása, bár ahogy mondtam, például a mi előrejelzésünk Magyarországra kicsit különbözik a többitől. Elég jelentős növekedés, gazdasági növekedést várnak a térségben, de az előrejelzők, pontosan a már említett Consensus Economics-nál kifejezetten Magyarországra vonatkozóan adta eddig a legnagyobb, vagy legmagasabb előrejelzést, ez a 7% fölötti, inkább olyan 4-5%-os, 4-5-6, legfeljebb 6%-os az előrejelzési intervalluma a környező országokban, már a régiókban, az Európai Unióban nyilván jóval kevesebb, hiszen ott inkább 1-2-3%-ra számítanak.
Az elemzői várakozások igen nagy szórást mutattak, 15-től 100 bázispontig várták a módosítást. Részben a lengyel és a cseh jegybank jelentős novemberi kamatemelése miatt önök mire számítottak?
Ugye ezt most nehéz megmondani, mire számítottunk. Azt tudom mondani, hogy amikor megkérdeztek bennünket, ugye ilyenkor szoktak felmérést csinálni a különböző sajtóorgánumok, hogy ki mit vár, meg a különböző előrejelző összegyűjtők, mi 30 pontot írtunk. Tehát ha úgy tetszik, akkor eltaláltuk, mint a lottószámot, de nem azért írtuk ezt, mert ezt gondoltuk volna adott esetben helyesnek. Azt gondoltuk, hogy 15 ponttal már egy 6,5%-os inflációs szám után nem állhat elő az MNB. Tehát a következő az a 30 pont volt, hogy annyit mindenképpen kell emelnie, hogy egyáltalán nem tudom most, hogy áll a forint, tehát az első reakciója az a gyengülés volt, mert mindenki csalódott volt. Mi igazából legalább 50 pontot gondoltunk volna, hogy az lett volna a helyes, de hosszas mérlegelés után, és mint hogy előrejelző verseny van, tehát azt kell beírni, amivel a legjobban találjuk el a tényleges számot, ezt írtuk be, de hallottam már első reakciókat, és a legtöbb szakértő keveselte. Tehát ez a 30 pont ahhoz képest, hogy hát milyen az infláció, milyen óriási az infláció, ahhoz képest nagyon csekély, és ugye még mindig fennmaradt egy nagyon erős reálkamat, amely sok zavart tud okozni a gazdaságban. Hallottam, hogy a jegybank alelnök azt mondta, hogy hosszú kamatciklusra kell felkészülni, ami rendben van, de azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amikor most ilyen pofonszerűen érkeznek ezek a rosszabbnál rosszabb inflációs adatok, akkor jobb lett volna legalább a piacnak egy 50 ponttal üzenni, hogy nagyon erőteljesen rajta vagyunk ezen a projekten.
Igen, viszont duplájára emelték legalábbis az előzőhöz képest.
Hát akkor mondjuk azt, hogy az előző volt szerintem tévedés. Tehát senki se értette, hogy miért kellett levinni a kezdetben nagyon szépen induló 30 bázispontos emelést 15-re. Semmi sem indokoltam, mert közben az inflációs szám hónapról hónapra akkor is magasabb volt. Tehát nem volt ennek igazán magyarázata, tehát lehet, hogy ez nagyobb, mint a 15, vagy pont a duplája, de a 15 volt alacsony, és nem ez magas.
Egyébként mennyi idő után érezhető az inflációban az alapkamat emelése, illetve ennek a most pontosabban már jó pár hónappal ezelőtt elkezdett ciklusnak a hatása? Mennyi idő múlva kell, hogy érezhető legyen? Mert hogy ugye számít akkor az, vagy mikortól számíthat az, hogy most 30, 15 vagy 50 bázispont?
Hát ugye ez azon is múlik, hogy milyen a reálkamat, tehát a szintektől is függ, meg az ütemtől. Azt szokták mondani, hogy minimum 6 hónap, de inkább 12, amíg egy alapkamat emelés ki tudja fejteni a hatását. Ugye alapvetően két csatornán keresztül, több is, de mondjuk azt, hogy ez a kettő fő csatorna. Az egyik az a forint erősödése, vagy a valuta erősödése. Ugye tudjuk, hogy a jegybanknak nincsen árfolyam célja, de egy komoly kamatemelés az igenis hat a befektetőkre, és az árfolyamot erősíti. Látjuk, hogy ezt most keveselték, tehát gyengítette az árfolyamot. A másik ugye az a közvetett hatás, tehát hogy a gazdaságban a túlfűtöttségnek a jeleit, az csökkenti, túlfűtöttségnek a komponenseit csökkenti, tehát drágább hitelhez jutni, több lesz a megtakarítás, stb. Tehát mindenféle egyéb csatornákon hűti a gazdaságot, mert az infláció az valamennyire az importált infláción kívül, mert arról nem mi tehetünk, de a belföldi infláció az mindig egy túlkeresletes, túlfűtött gazdaságra mutat.
És ugye említette az októberi szokatlanul magas 6,5%-os inflációt, ez minek tudható be, hogy ennyire megugrott az infláció októberben?
Szinte minden árucikknek az előző hónapnál magasabb árindexe volt, az élelmiszerek ára is jelentősen emelkedett, ismét felcsapott, egy-két hónapig stagnált az üzemanyagok ára, az megint nagyon erősen emelkedtek, ha jól emlékszem, már megint 30%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban, de mindenképpen kettesek, 28% körül. A szolgáltatások ára is emelkedett, tehát nagyon nehéz kivenni egy-egy árucikket, vagy termékcsoportot, vagy szolgáltatáscsoportot, egy általános drágulás következett be. Például az olyan termékeknél, mint a tartós fogyasztási cikkek is jelentős áremelkedés történt. Az élvezeti cikkek ára most már folyamatosan emelkedik, ott részben az adóemelés következtében, és hát ugye minden szolgáltatásnak az ára is emelkedett. Tehát egy generális áremelkedés volt, ami rosszabb, mint ha egy-egy árucsoport kiugrik. Tehát például tavasszal óriási mértékben az élelmiszerek ára emelkedett. Emlékezzünk vissza, hogy a gyümölcsök meg zöldségek ára az egekbe ment. Akkor arra az ember gondolhat, ja, hogyha majd jobb lesz a termés, vagy a piaci ellátás, mert annak is volt piaci ellátási háttere, piaci ellátás megjavul, akkor ez majd visszamegy. De amikor minden termékben érvényesül ez az áremelkedés, az már egy nagyon erős inflációs nyomásra utal, ami azt mutatja, hogy, és ez a legveszélyesebb dolog, hogy az inflációs várakozások beindultak. Tehát amikor mindenki azt gondolja, hogy jövőre már, vagy jövő hónapban már drágában fogok tudni valamit beszerezni, vagy a versenytársam árat emel, akkor én is árat emelek. Tehát beindul egyfajta olyan inflációs percepció, amit a legnehezebb letörni. Sokkal nehezebb, mint mondjuk kifejezetten az olajára miatti áremelkedéseket, mert hogyha az olajár visszamegy, akkor ez nyilván majd átcsökkenésbe fog, nem tudni mikor, mert most ennek nem látszik a jele, de amikor az inflációs várakozások erősödnek, az ellen már nagyon nehéz lépni, és attól félek, hogy ez már lényegében itt van.
Mielőtt a várható adatokról, illetve az infláció alakulásáról tovább beszélnénk, az infláció számítása mennyire ad pontos képet a drágulásról? Pontosabban mennyire pontosan képzi le például a lakosság kiadásában tapasztalható árnövekedést? Mert ugye említette például a gyümölcsöket.
Hát erre van egy nagyon jól kialakult és standard módszertan, amit a KSH is alkalmaz, az Eurostat, illetve az ENSZ által is kidolgozott statisztikai módszertan szerint a különböző kijelölt termékek árát folyamatosan figyelik a hónap egy bizonyos napján. Ezeket különböző módon felírják, hát most már azért technológiailag kicsit fejlettebb, mint régen, amikor a boltokban papír ceruzával írták fel a termékeket, és ezeknek az árát egyenként megmérik, az ár emelkedését egyenként megmérik, lehetőség szerint standard módon, mert azért egy terméket nagyon sokféle áron tudunk beszerezni, de ez általában standardizál, tehát vagy kifejezetten piaci, vagy kifejezetten kisboltban, vagy nagyboltban lévő termékekről van szó, és utána van a kosár, a kosarat pedig a háztartások fogyasztási felvételének az adatai alapján készítik el, amely benne van, hogy milyen a háztartás fogyasztási szerkezete, illetve hát a bolti eladások szerkezetéből is tudnak erre adatot gyűjteni. A szolgáltatásokra nem, az a HKF-ből, a háztartási felvételből számozik, és ebből van egy, azt mondom, elég jól kialakult kosár, amelyet évente felülbírálnak. Ugye az problémát jelenthet, most például jelentett, nem mindig jelent, hogy amit idén alkalmazunk, bár ebben aztán valami változás történt, tehát a KSH igyekezett, meg a statisztika igyekezett ehhez alkalmazkodni, a két évvel korábbi súlyokat alkalmazzák, mert ugye már januárban kell inflációs számot adni, akkor még ezek az előző évi súlyok nincsenek meg, tehát az előző évi. A két évvel korábbi súlyokat kell alkalmazni, ami békeidőben nem probléma, mert a fogyasztásunk szerkezete nem tolódik el olyan jelentősen egyik évről a másikra. Ugye tavaly volt ez nagyon nagy probléma, amikor ez a háztartások fogyasztásának a szerkezete teljesen összeomlott. Hiába volt a benzin olcsó, ha senki nem ült autóba, akkor ez egy egészen más súlyt képviselt valójában, mint amennyi a számításokban. Ellentétben az élelmiszerekkel, meg tisztítószerekkel, amelyeket ugye a lakosság, WC-papír, stb. Pánikszerűen vásárolt. Tehát az egészen más súlyok alakultak ki, tehát a dráguló termékekből többet fogyasztott, részben azért is drágult, az olcsó termékekből pedig, hát mivel, hogy karantén volt, nem tudott fogyasztani. Tehát ott lehettek ilyen torzító tényezők, de aztán a KSH ezen valamennyit változtatott, de magát a rendszert igazából nem változtatta meg. Ami nem baj, mert szerintem nagyon jó ragaszkodni egy konstans módszerhez, és nem folyamatosan változtatni.
Még könnyebben összehasonlítható 2020-18-án.
De ez az óriási árindex, ez nem a súlyok miatt van.
Milyen külső és belső hatások mozgatják az inflációt? Ugye említette az import inflációt. Kezdjük a külső hatásokkal, és hát ugye Virág Barnabás, az ÖNB alelnöke a kamatdöntést követő online tájékoztatón azt mondta, a külső inflációs hatások tartós emelkedésére számít. Szóval kezdjük a külső hatásokkal.
A külső hatások tulajdonképpen kétfélék. Az egyik az az általunk közvetlenül importált nyersanyagok, alapanyagok, ára, földgáz, kőolaj, és különböző az termeléshez felhasznált inputoknak az ára, amely a világpiacon óriási mértékben emelkedik, de nem csak az, hanem a gabona árak is emelkednek, és mindenféle élelmiszer alapanyagok ára is emelkedik. A másik az a környező országok inflációja, amely ugye általában beszokott gyűrőzni inflatórikus környezetben, a magyar infláció is gyorsabban tud emelkedni. Tehát mindenképpen nagyon súlyos hatása van, nem elhanyagolható súlyos hatása van az importált inflációnak, ez mindig is így volt.
És mekkora most az importált inflációnk?
Az importált deflációnak is, amikor pár évvel ezelőtt negatív infláció volt Magyarországon, amit még én korábban soha nem tapasztaltam elemzői életemben, az is importált volt. Ezt így nagyon nehéz megmondani, de ebből a 6,5-ből tulajdonképpen a harmada biztos, hogy ez most csak egy ilyen nagyon durva becslés, innen származik.
Mennyire magyar sajátosság ez a megugró, illetve megugrott infláció? Mert hogy úgy tűnik, hogy az iparilag fejlett országok szinte mindegyikében megnőtt a drágulás. Ez talán a válság kezelése adott válasz a szigorítások helyett bevetett pénzbőség?
Igen, a pénzbőség mindenképpen szerepet játszik ebben. Ugye ez úgy van, hogy Magyarországon a válság által sújtott munkahelyeket és vállalatokat nagyon, hát hogy mondjam, szerény mértékben kárpótolták, nagyon szelektívan, nagyon kis arányban. Emiatt mi is bíráltuk a kormányt, mert a válság kitörésének a pillanatában nagyon sok ember és vállalat került olyan helyzetbe, ami tényleg nagyon kritikus volt. Más országban sokkal bőkezűbben támogatták a bajba jutott munkahelyeket, de ugye ez úgy van, hogy amikor ilyen generális támogatás van, akkor nem lehet kiválogatni azokat a cégeket, vagy valamilyen nagyon bonyolult szempontrendszer szerint támogatni a cégeket, hogy te rá vagy szorulva, te viszont nem vagy rá szorulva. Mondjuk a szállodaiparban ez nem kellett, mert ott minden szálloda bezárt, de az egyéb helyeken, mondjuk ipari, nem turisztikai jellegű szolgáltatásoknál ez felmerül, tehát óhatatlanul olyanok is bekerülnek ebbe a támogatotti körbe, akik feltétlenül nem lennének olyan nagy mértékben rászorulva. Azt gondolom, hogy ez nem baj önmagában, mert mondom, már ilyen helyzetben nincs idő arra, hogy nagyon súlyosan szelektálni lehessen. Ez viszont azt jelenti, hogy megnőnek a megtakarítások, földgyűlemlik olyan sok pénz, amely aztán keresletté alakul. Ugye ez volt a helyzet Amerikában, ahol ilyen helikopterpénzt is osztottak az embereknek. Volt valami limit, de hát ott sem lehetett ilyen súlyos szelekciót csinálni, de Nyugat-Európában is ez nagyon sok országban így volt. Tehát egyfelől keresleti, ahogy mondta, tehát a nagy pénzbőség következtében előállt keresleti nyomás, ami az inflációhoz vezet, hát illetve hát ugyanúgy a nyersanyagok árának az emelkedése.
És a magyar 6,5%-os infláció, hogyha a régiót nézzük, vagy akár az iparilag fejlettebb országokat, hol helyezkedik el?
Hát az első között. Nem mindig az első, mi havonta nézzük ezeket a számokat. Volt már olyan hónap, amikor Lengyelország megelőzte, tehát Lengyelország, néhány balti ország és Magyarország áll ennek a sornak az elején. Magyarország mindig az első 3-4 között van az infláció tekintetében, és feltehetőleg az éves inflációban is biztos, hogy az első 3-ban, de akár még az elsők is lehetünk.
Minek tudható ez be?
Hogy Magyarországon... Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Annyival nem nagyobb a keresleti nyomás, bár azért a költségvetési hiány idén nálunk kimagaslóan magas lesz, tehát az a plusz kereslet, amelyet a költségvetés támaszt, a költségvetési beruházások, illetve az osztogatások támasztanak, ez mindenképpen egy nagyobb keresleti nyomást helyez Magyarországra. És azért azt is tudni kell, hogy valamiért Magyarországon az infláció sokkal ragadósabb, tehát a deflációs hatások sokkal lassabban érvényesülnek, de ez már évtizedek óta így van. Az inflációra pedig valahogy nagyon sokkal erősebben hajlamos a gazdaság. Akár a vállalatok, akár a lakosság elfogadása. De igazából nagyon nehéz megmondani az okát, hogy mondjuk Szlovákiában miért nem, vagy Csehországban miért nem. Csehországban egyébként látható, hogy ott Csehországban mindig nagyon fegyelmezett volt az infláció, mindig, ha valami áremelkedés volt, nagyon könnyen vissza tudott ugrani a következő időszakban egy alacsonyabb szintre. Magyarországon ez sokkal ragadósabb.
Az Európai Központi Bank elnöke az Európai Parlament egyik bizottsági ülésén azt mondta, szerinte az infláció tovább tart majd, és magasabb lesz, mint addig azt hittük. Christine Lagarde hozzátette, hogy várhatóan jövőre nem lesz kamatemelés az eurozónában. Milyen hatással lehet ez a hazai inflációra idén, illetve hát 2022-ben?
Na most mi ezt egyáltalán nem értettük, hogy mondjuk mióta ez az infláció látható mértéket öltött, és egy súlyosabb mértéket öltött, az mondjuk egy olyan egy év. Az amerikai elemzők is, és az európai elemzők folyamatosan átmeneti inflációról beszéltek, temporary inflation, ami, hogy ez mivel magyarázták, az igazából nem tudom, mert valójában nem sok indok támasztotta volna ezt alá, legfeljebb az, hogy ez egy válság utáni reakció, de hát az a pénzmennyiség, amelyet kiosztottak, az itt marad velünk, a nyersanyagok árak emelkedésének a megállására nem számíthatunk, tehát én mondom, régebben se értettem, miért mondták azt, hogy átmeneti, úgyhogy ha most elismeri a jegybank elnök asszony, hogy ez egy tartós infláció, ez szerintem már egy jó dolog, mert akkor szembenéznek ezzel a dologgal, hogy miért nem akarnak kamatot emelni. Ugye ez részben azon a megfontoláson alapulhat, hogy a 2008-9-es válság idején De már ez a nagy gazdasági válság, 29-32-es válság idején is, ugye mondták, ez a V-alakú válság alakul ki, tehát, és 2008-9-es globális válság után is még volt egy visszaesés 12-ben, nem nagyon súlyos, de volt egy visszaesés. És hogy ezt általában azzal szokták magyarázni, hogy a gazdaságmentő intézkedéseket túl korán hagyták abba a gazdaság ösztönzését, és emiatt visszacsúszott. Azért ez a dupla V sosem egy igazi dupla V, hanem az a második szár az már egy jóval kisebb, de mindenképpen egy dupla V-hez hasonlító folyamatra gondolhatunk. Feltehetőleg ez állhat az Európai Központi Bank gondolkodásának a középpontjában, mert más ok nem nagyon van, és azért az Európai Unióban noha erősödik az infláció, de hát ez nem olyan mértéket ölt, mint Magyarországon vagy Lengyelországban.
És milyen hatása lehet ez ránk? Ez erősíti vagy erősítheti a hazai inflációt?
Ez önmagában szerintem nem. Ez az eurózónára vonatkozik, az eurózóna országainak a kamatszintjére vonatkozik. És végig kellene gondolni az összes tényezőt, ami ezt befolyásolja, de azt gondolom, hogy talán ez inkább javíthatja magyar helyzetet relatíve, mert hogyha magyarok emelnek, az Európai Központi Bank pedig nem, akkor az infláció sem azonos mértékű, de talán ez a mi relatív kamat szintünket kedvező színben tüntetheti fel a befektetők felé. De ezzel még gondolkodni kell egy kicsit, lehet, hogy vannak más tényezők is.
Milyen inflációra számítanak idén, 2021-ben és 2022-ben, illetve hát ehhez kapcsolódik a 2021-hez, hogy a benzinárának november közepi 3 hónapos befagyasztása hatással lehet-e akár a negyedik negyedévre, vagy akár a novemberi, decemberi inflációs adatra?
Hát november-decemberre minden bizonnyal, tehát az nem kérdés, tehát ott az kisebb lesz, mint amit mi vártunk. Ez egy ilyen ellentétes folyamat, mi 5%, a legutóbbi jelentésünkben 5%-ot vártunk, amit ugye azt is szintén egy ilyen elemzői körkérdés keretében, amit mondtunk. Itt az elején mondtam, hogy mi a GDP adatot, ami most kijött ma, azt, hát úgy eltaláltuk, hogy mi is ennyivel számoltunk, a kamatemelést pedig szintén eltaláltuk. Na most az inflációnál ez nem így volt. Az inflációs számot hónapról hónapra kellett rontanunk. Egyszerűen nem, tehát ezt nem lehetett előre látni, sem az olajár ilyen óriási emelkedését, sem a többi, tehát ez a globális nyersanyagpiaci áremelkedést, amely mondom az élelmiszerekre, élelmiszer nyersanyagokra, mindenre kiterjed. Enélkül én emeltem volna az 5%-os előrejelzést, de most, mint hogy bejött ez az olajár befagyasztás, erre nincsen szükség, sőt akár 5% alatt maradhat. De ugye itt csak 3 hónapról van szó, és ez végletekig nem folytatható, különösen, hogy nem az adótartalmat csökkentették, hanem rávelték a kereskedőkre, ami azért hosszú távon azt jelenti, hogy nem tudnak fennmaradni. Tehát amennyiben közben a világpiacon nem csitul ez az áremelkedés, akkor azért ez vissza fog jönni, ha úgy tetszik, ez fog visszapattani az árakban. A mi előrejelzésünk jövőre is 4,5-5% között van, és már ez már akkor is annyi volt, amikor még a jegybank arra számított, hogy jövőre majd visszatér a célsávba, amiért tudjuk, hogy 4% alatti. Nem volt esély arra szerintem már jó néhány hónapja, nem az év elején, akkor még senki se tudta, mi lesz, de mondjuk egy olyan nyár vége óta nagyjából lehetett tudni, hogy szeptember első napjában jön ki az infláció, azt hiszem 8-a körül, miután azt kijött, már lehetett tudni, hogy itt a 4% alá való visszatérése az inflációnak nem valószínű.
A nyugdíj emelés, nyugdíjprémium kifizetése, a minimálbér, már ön által is említett jövő évi megemelése, illetve a gyermeket nevelők február 15-ére tervezett SZIA visszatérítése hatással lehet a jövő évi inflációra?
Persze, ez benne van a pakliban, hát általában ez a keresleti nyomás benne van. Ugye kérdés, hogy mire költik az emberek ezt a pénzt. Ugye közben itt egy hitelmoratórium véget ért, ez is emészheti föl az emberek pénzét, akár meg is takaríthatják, tehát önmagában nem ez lesz az infláció főgerjesztő tényezője, az biztos, de ez is rátesz még egy kicsit, az biztos.
És mi lesz, vagy mi lehet a főgerjesztő tényező?
Általában a költségvetési költekezés. Tehát a költségvetés nem csak ezt az osztogatást csinálja, ami hát egy választás előtt elő szokott fordulni. Ez most egy kicsikét extrém, de nagyon nagy a tét is, úgyhogy most többet osztogat. Mindaz az osztogatás, ami egy egyszeri, tehát mondom, az SZIA visszatérítés azért nem lesz örök, meg a nyugdíjprémium sem lesz mindig meg. Az egy egyszeri osztogatás, az talán lecseng, mihelyest ennek vége lesz. Viszont itt óriási állami beruházási boom van, az állam óriási pénzeket költ beruházás támogatása, illetve maga az állami beruházások is rendkívüli módon expandálnak, és ez a kettő együtt már nagyon erős inflációs nyomást ad. Tehát azzal együtt, nagyon nagy kereslet van mindenféle inputokra, amelyeket a piacról lehet beszerezni, az állam is onnan szerzi be, vagy az állam által támogatott vállalat is onnan szerzi be. Nézzük csak az építőanyagárakat. Egekben vannak. És a munkaerő ára is nőhet, amire még rátesz egy lapáttal a 20%-os minimálbéremelés.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Palóc Éva, a Kovintárki vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!